10 óra 14 perc, generációk csatája, vagy inkább együttműködése a vállalati fenntarthatóságban. Erről rendeznek kerekasztal beszélgetést fiatal ESG szakértők és tapasztalt senior szakemberek részvételével a Klasszis Fenntarthatóság konferencián február 26-án. A napjainkban munkába álló Z és az őket követő alfa generáció igényei miatt a fenntarthatóság egyre inkább munkaerőpiaci tehetségmegtalálási kérdéssé válik. Összességében az ESG-vel kapcsolatos narratíva leszállóágba került. A szabályok finomodtak, egyszerűsödtek, de ez még segítheti is a vállalatokat abban, hogy eligazodjanak az irányelvek sűrűjében. A többi között erről beszélt a panelbeszélgetés moderáló nemzetközi ESG szakértő Ács Barnabással. Imre Lőrinc beszélgetett mindenről.
Te most egyébként hogy látod, elnézve a világ politikai vezetését, elnézve az Egyesült Államok elnökének megnyilatkozásait, inkább leszállóágba vagyunk valamelyest, vagy felszállóágban, vagy töretlenül felszállóágban, ugye, ami azért itt az elmúlt hosszú évek folyamán kialakult?
Itt, amikor az ember véleményt mond, akkor próbálja valamivel alátámasztani, hogy ezt mi alapján gondolja. Alapvetően a narratíva az egy leszálló ágat sugal, tehát ugye, ahogy ő megnyilatkozik, ahogy most erre nem térnék ki, itt mindenki csak beírja, hogy amerikai elnök, meg fenntarthatóságokkal egy csomó mindent fog találni. Ami a nagyon érdekes, ugye, hogy van ez a nagy globális rendezvény, a World Economic Forum Davosban minden évben, és annak az az érdekessége, hogy minden évben összeáll ez a 10 legnagyobb kockázat listája. 2-3 évvel ezelőtt, az első 6 helyen, azt hiszem 21-ben volt ez, hogy az első 6 helyen állt a biodiverzitás, az extrém időjárási kockázatok, a fenntarthatóság, a klímaváltozás, stb. És az 5. helyen volt ezek között a fertőzés veszélye, mert akkor ugye mi nem voltunk a Covid-ba. Most tulajdonképpen a 10-es listában az egész ez jóval hátrébb szorult, most ez ilyen globális ökogazdasági harcok, esetleg háborús konfliktusok meg ilyenek kerültek előtérbe, tehát az is alátámasztja azt, hogy azért most így a leszálló ágban lennénk. Mint örök optimista egyébként ezt azzal folytatnám, hogy az első megjegyzésemmel kapcsolatban, hogy kéne egy globális összefogás, abból a szempontból nagyon rosszat tesz, abból a szempontból, hogy ezt a vállalatok esetleg tényleg elkezdhetik stratégiailag vizsgálni, tényleg megkereshetik benne azt, hogy ebből az egész fenntarthatósági nagy katyvaszból, meg a nem tudom, 1000 plusz mérőszámból melyik az a 10-20-30, ami nekik tényleg fontos, és versenyképességet javító rendszerré alakítható, annak szerintem most van itt a korszaka.
Valóban elindult akár a szabályozás szintjén egy racionalizálása a fenntarthatósági ESG elvárásoknak, amit akár az Európai Unióban is be kell tartaniuk a cégeknek, de én most inkább arra csatolnék vissza, hogy hiába mond mondjuk fenntarthatóság ellenes narratívát egy politikus, felnövekszik és folyamatosan munkába áll a Z generáció, utána majd az alfa generáció, és ugye tényleg ez kimutatható, hogy a fiatal korosztálynak mennyire fontos a fenntarthatóság, a környezetvédelem, szóval ha ők kerülnek majd ezekbe a döntéshozói pozíciókba, akkor kvázi majdhogy nem bármit mondhat a felső politikai vezetés, nem? Hogy látod ezt a dinamikát? Mert hogy én nem gondolom, hogy az Egyesült Államokban mondjuk hiába változott a széljárás a narratívában a cégek, 180 fokos fordulatot vettek volna.
És nagyon jó, hogy ezt említed, most nem feltétlenül az amerikai cégek, de egyébként nagyon sokszor ugye korábban használtuk ezt a greenwashing, ezt a zöldmosás vagy zöldfestés kifejezést, ami azt jelenti, hogy zöldnek állított be magad, de nem vagy az. És ugye most van ez az úgynevezett greenhushing, amit alapvetően nem is tudok, hogy van magyarul, de amikor úgymond azt mondod, hogy nem feltétlenül vagy zöld, de az vagy. És ezt alapvetően pont így a generációk miatt is, így ezt a munkáltatói meg vállalat szociális környezetben tud ezek a diverzitás, belső diverzitás, kulturális nyitottság, stb. Mutatókban. Ebben a vállalatok annak ellenére nem feltétlenül kommunikálják, mert nem akarnak úgymond megégetődni, így hogy ilyen túl diverzitás támogató bélyeget, ezért ők fenntartják belsőleg ezeket a politikákat, annak megfelelően vesznek fel embereket, annak megfelelően képzik őket továbbra is, de nem feltétlenül kommunikálják, tehát hogy egy csomó minden kezdeményezés alapvetően így bement. Jó kezdeményezésben van a szőnyeg alatt, ami továbbra is fennáll, ami továbbra is növekszik. Itt egyébként ugye a generációkra visszatérve, ez itt szerintem azért nagyon fontos, mert a generációkat először így ugye a befektetési alapok kezdték el nézni, mert ugye ott az történik, hogy ugye van egy csomó öröklési folyamat, és akkor akik átveszik majd azt a bizonyos kezelt tőkét, ők hogy döntenek erről, és ugye akkor mutatták ezt, ez a 2010-es évek eleje, tehát ez az ilyen 10-15 év volt, amikor ez nagyon fontos volt, hogy akkor volt az, hogy a baby boomerek átadják az X generációknak, meg a fiatalabbaknak a stafétát, meg hát ezeket a vagyonokat, és akkor hogy nézzük meg, hogy nekik mi fontos. Mondjuk az X generációnak már sokkal fontosabb volt az, hogy környezeti lábnyom szempontjából előrelépés legyen, és hogy akkor erre adjanak termékeket. Na most ebben a 2020-as években a generációváltás szerintem abban a szempontban nagyon érdekes, hogy a fiataloknak itt ez most már egyébként talent oldalról, tehát tehetség oldalról, jövőbeli munkavállalói oldalról fontos az, hogy a vállalat milyen kultúrát képvisel, magába fogadja el ugye a különböző flexibilis környezetet, azt, hogy nem alkalmaz gyerekmunkát, hogy az ellátási láncában nincsenek nagyon komoly problémák, hogy egyébként nincsen belső bullying, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy igazából itt úgy érzem, hogy így egyébként ez a generációs kérdéskör, ez a vállalatoknak nem abból a szempontból, vagy nem ilyen befektetési kockázat jellegű dolog, hanem egyébként egy alkalmazhatósági, vagy hát tehetségtalálási kockázat. Emiatt készül egyébként mostanában egészen sok ilyen kutatás, hogy az ő igénye, a Gen Z-nek, a később a Gen Alpha-nak milyen igényei vannak munkakörnyezetet illetően. Például, nem tudom, egy 2025-ös tanulmány emelte ki, hogy például számukra az, hogy ők mondjuk menedzsmentben előre jussanak, az nem annyira fontos, mint az, hogy szakmailag integráns szakemberek lehessenek, akik mondjuk egy ügy érdekében tudnak tenni. És ez most nem feltétlenül fenntarthatóság, ez lehet gyógyszeripar vagy valami más.
Térjünk vissza megint az idősebb cégvezetői, nagyobb számon cégvezetői pozícióban lévő emberekhez, hogy számukra mi az a gazdasági kényszernek kell lennie, hogy igazán fontos legyen számukra, igazán akarják átütni a vállalati szervezeten keresztül a fenntarthatósági szempontokat? Tehát ugye rövid távon akár egy ilyen nagy zöld beruházás pénzügyileg számukra hátrányos lehet, de hogy mondjuk látniuk kell azt egy ilyen csárton, hogy ez hosszabb távon majd meg fog térülni?
Teljesen egyértelmű, hogy látniuk kellene, és igazából itt a probléma az, hogy nem látják, mert nincsen megfelelő mennyiségű, meg minőségű adat. Ez egyébként az ős probléma, és ugye hát az adatelőállítás maga már az is pénzbe került, tehát ha már arra sincsen idézőjelben pénz, meg budget, hogy igazából az adat meggenerálást finanszírozd, akkor igazából nem tudod a döntési környezetedet tágítani, tehát ezek, ahogy mit veszel figyelembe. Volt pár hónapja egy olyan LinkedIn poszt, ahol azzal lekézték a Facebookot, hogy vettek egy kisebbségi részesedést 14 milliárdért valami AI startupba, és most nem forintról beszélek. És akkor így, úristen, tehát hogy még ez sincsen igazából, most mi ez, most honnan tudod, hogy ez most jó lesz-e, meg mire költenek itt 14 milliárdot, így akkor nagyon gyorsan megnéztem, hogy egyébként mondjuk egy nagy olajcég az elmúlt 5 évben mondjuk mennyit költött fenntarthatóságra. Hát ez mondjuk összességében nincs. De ugye benne nem a jelentéstétel, hanem minden technológia, meg minden váltás, hát ez nem éri el az 5 milliárdot. És akkor az egyik oldalon, ugye ott van egy AI, amiről még azt sem tudod, hogy mi az, meg mit tudom én, arra elköltesz 14 milliárdot, a másikra meg 5 év alatt még annak a töredékét. És igazából itt a probléma az, hogy ugye van ez a return on investment, ez a befektetésedhez járó hozam, ez az AI-nál konkrétan megvan. Tehát vannak elvárások, hogy azzal, hogy én mondjuk most AI engine teszek be, vagy motor teszek be, és le tudok építeni 200 embert, akkor ennek a munkabérét megsporolom, és akkor arra van egy hasznossági számítás. Igen, de most az, hogy most akkor oké, akkor én most beteszek valami 3 millióért valami szűrőt, most itt most a pénznemet hagyjuk, és azzal megsporolok ennyi CO2 kibocsátást, de azok mennyi lesz nekem ott abból a bevételem, mennyiből lesz nekem abból jobb a vállalatomnak a értékajánlata, meg minden, amit én pénzre tudok váltani. Tehát, hogy ez a haszonszámítás, ez még, tehát, hogy ehhez való adatok, vagy az ehhez való affinitás, vagy az ehhez való kényszer, ez így nincs benne így a vezetői köztudatba, és mondjuk még ezt egyszerű egy levezetni mondjuk egy AI-jal kapcsolatban, de ez sokkal bonyolultabb a fenntarthatósággal kapcsolatban. És akkor van ez az új vonal, ami abszolút szerintem abszolút nagyobb publicitás, meg szélesebb teret kellene, hogy kapjon, ez az eROI, vagy IROI, ez az integrált befektetésre való hozamszámítás, amikor nem csak azt mondod meg, hogy jó, most akkor egy rekurzív mezőgazdaságra állok, és akkor nem tudom én azért, mert nem műtrágyázok, ezért akkor majd 5 év múlva jobb lesz a talajminőségem, hanem egyébként nem tudom én kevesebb vizet használsz, majd olyan lesz a talajszerkezete, hogy nem fog minden elfolyni, és van egy csomó olyan másik szempont, amit alapvetően nem vennél be a szűk költséghaszon számításba, de ha kiterjeszted a rendszert és azokhoz is árat teszel, akkor ez sokkal eklatánsabban és egyértelműbben előjön.
Ács Barabás nemzetközi ESG szakértőt hallották, generációk vitája, tehát a vállalati fenntarthatóságról, mindez a klasszis fenntarthatósági konferencián február 26-án Zene, fél tizenekkor rövid hírek.